Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön az útmutató heti igéivel. 1 János 5:4-ből ezt mondja az ige: az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. És a 133. Zsoltár 1. és 3. verse: mi szép és gyönyörű, ha a testvérek egyetértenek. Mindig bővölködnek az Úr áldásában és az életben. Hát legyen így, éljünk abból a győzelemből, ami a mi győzelmünk, de nem miattunk magunk miatt, hanem Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia miatt, és éljük át azt a sok-sok áldást, amit Isten ad a testvéri közösségben, itt a gyülekezetben is, az Isten tiszteleteken is, itt Kisvárdán is, Nyírteleken is, Görögszálláson is, és szerte az országban sok helyen, ahol jelen van az Isten szent lelke, ahol az Isten igéje tisztán és igazán hirdettetik, ahol az emberek az Úrral, az úrvacsora közösségében találkozhatnak, hálás, dicsőítő szívvel jönnek az Isten elé. Ezeken a vasárnapokon, amikor a gyerekek itt vannak bent közöttünk, ezt azok kedvéért mondom, akik nem rendszeresen itt a kisvárdai istentiszteleten vesznek részt. Ilyenkor mindig egy kezdő imádsággal szoktuk kezdeni, a gyerekeket tanítjuk ezzel, de a felnőttek is szívesen tanulják ezt az imádságot, és egy ilyennel zárjuk is az istentiszteletet. Minden évben másik ilyen imádságpárt választunk, most egy új imádságot kezdtünk el tanulni, ezzel az imádsággal kezdjük el alkalmunkat. Készíts helyet igédnek, Uram Istenem, szórd igéd magvát az egész világon, hadd hújjon jó földbe közöttünk, és hadd találjon igazi hallgatókra mindenütt. Amen. Legyen Isten áldása a mai Isten tiszteletünkön. Ma az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket. A kezdő énekünk a 290-es számú ének, amit a kivetítőn is követhetünk.
Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mindenekre rád néznek, Uram, hogy megad eledelüket idejében. Ha megnyitott kezedet, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek. Ha kibocsátod lelkedet, élet támad, és megújítod a földnek színét. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, oltalmazója a benned reménykedőknek, add meg nekünk mindazt, amire szüksége van testünknek és lelkünknek, hogy kitartóan támogassuk embertársainkat, és szüntelenül dicsérjük irgalmadat az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 17. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és megírva találunk Lukács evangéliumának 14. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumából olvasom, a 14. fejezet első versétől kezdve. Amikor egyszer szombaton Jézus bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Íme ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól, szabad-e szombaton gyógyítani vagy nem? De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt. Vajon ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza-e ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád. Barátom, ülj feljebb, s akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Isten beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és mivel a hónap második vasárnapja van, ezért szeretnénk köszönteni azokat a testvéreket, akik az elmúlt hónapban ünnepelték a születésnapjukat. Mielőtt a szolgálatot megnézzük, ugye úgy szoktuk, hogy számba vesszük, hogy kik az ünnepeltek közöttünk. Szeretném kérni, hogy álljon fel az, aki az elmúlt hónapban, szeptemberben ünnepelte a testi születésnapját. hanga ott hátul. Hú, de sokan. Nyírteleki testvérek közül többen is. Jolika, van-e olyan közöttetek, aki a lelki születésnapját ünnepelte az elmúlt hónap? Ja, Lilit nem látom. Hol van Lili? Ott van, igen. Még Lili is a kisvádai részről. Na, úgy egész egyenlítődik az arány. Igen, lelki születésnapját ünnepelte valaki? Akkor itt most a testi születésnaposokat ünnepeljük. Hát Isten hozott benneteket, aki szolgálni is jött egyben, annak köszönjük, és akkor így fogadjuk szeretettel a születésnapos köszöntő szolgálatot mindannyian.
A poltronok kicsi fából készült emberkék voltak. Mindannyian Élifa faragó mester keze alól kerültek ki. A mester munkája messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a poltronok kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyik magas volt, a másik nagyon rúg. De két dolog közös volt bennük. Ugyanaz a faharagó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanok egész életükben minden áldottnak matricákat köszönhettek. Minden nap manónak két doboza volt. Egy aranycsillagos és egy szőkepontos. A jóvágásnak és szépek csillagokat kaptak, de akik érdes fával készültek, csoportokra számot kaptak. Fancsináló is ilyen famanó volt. Bármit próbált, nagy igyekezetében biztosan valamit elront.
Ha! Nézzétek meg, mint elesett, jaj, de Benjen!
Meg is tarcolta a tettét.
Adjunk neki még egy pontot.
Igaz. Nem hiszem el, pedig most úgy igyekeztem. Soha többet nem jövök ki a házikomból.
Elindult hazafelé. A többi famanó sosogott mögötte, néhányan rámutatott.
Nagyon rossz volt menő lehet, hogyha ennyire sok pontja van.
Elég szerencsétlennek tűnik.
Adjunk neki még egy pontot, hogy nagyobb legyen a gyűjteménye.
A kis foltmanó lehajtott fejjel folytatta az útját. Észre se vette, hogy mellé szögődött egy lány.
Szia! Lucia vagyok.
Ó, hello!
Pancsánló annyira elképett, hogy a manón nincs pont és csillag, hogy csak ennyit tudott kibötni.
Hogy lehet, hogy rajtad nincsen semmi matrica?
Á, nem nagy ügy. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom Élit.
Élit?
Igen, a faparagó mester. Jó tücsörgök a műhelyébe.
De miért?
Majd meglátod. Menj el hozzá, fel a hegyre.
De vajon szóba áll majd velem?
De Lucia ezt már nem hallotta. Pancsánó magát, és nézze egy kicsit a fordulókat, akik az utcán mászkával ragaszgatják egymással a matricákat. Végül megfordult, és elindult Éli műhelyébe. Ahogy belépett, egy hangot hallott.
Pancsinello, örülök, hogy látok, gyere közelem!
Te tudod a nevem?
Ezt, hogy tudom, én alkottam. Látom, gyűjtöttél pár osztontot.
Nem akartam, Éli, tényleg próbáltam jól lenni.
Gyennek el, nem kell mindekelni, nekem nem érdekel, hogy mit gondolnak rólad másnak.
Tényleg?
Tényleg, és neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan fortunok, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít Pancsinello. Csak az számít, amit én gondolok, és szerintem te egy nagyon értékes pont.
Én? Értékes? Ugyan mitől? Nem értem semmit.
Az enyém. Ezért, hogy számomra ilyen értékes.
Pancsinello hirtelen azt sem tudta, mit mondjon. Még sosem mondott neki senki ilyen kedveset. Még beszélgettek Luciáról, és arról hogyan érheti el, hogy ne ragadjanak meg rajta a matricát. A kis falon még nem értette igazán, de hogyan gondolkozott Éli szavain, egy szürke pont esett le a kabátjáról.
Thank you.
álljanak fel, hogy adhassunk nekik egy kis ajándékot.
Ott hátul a hanga. Ugye Lizik volt ott, Jurika. Megkapta, igen. Ilyenkor ez, aki hirtelen, az kétszer zsebelheti be a köszöntést. Úgyhogy ezért szoktuk azt, hogy az ajándékot akkor a kisvárdaiaknak adjuk, mert őket így először tudtunk felállítani, de egyébként az imádságba pedig szeretnénk mindenkit belefoglalni. Most próbálok, már ilyen sokat még nem kellett megjegyeznem egyszerre. Tehát akkor még egyszer, hogy kik vannak születésnaposak? Itt van a Dávid, aki ünnepel, Peti, Debóra, Hanga, itt nincs, Lili, egyébként anya is lenne, őt elhagytátok, igen, Karsa, Peti, itt Jolika, itt nálatok nem volt. Jó, csendesedjünk el egy imádságra. Drágunk, teremtőnk, megváltunk, megszentelünk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy ha te kiárasztod lelkedet, akkor élet támad. Hogyha szól a te szabad, akkor létrejön az élet. És hogyha az ember megismeri a te szent fiadat, a te egyszülött fiadat, akkor új életet nyer és örök élete van. Hálásak vagyunk neked, Úrunk, azért, hogy te csodálatos Isten vagy, és hatalmas a te szereteted és kegyelmed, és hogy mindent megteszel azért, hogy nekünk életünk legyen. Köszönjük neked születésnapos testvéreinkkel együtt az élet ajándékát, a testi életet, és azt is, hogy a lelki életet is te adtad, te készíted elő az ő számukra. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt most együtt ünnepelhetnek kisvárdai és nyíltelepi testvérek. Együtt ünnepelhetnek a kicsi gyermekek, a felnőttekkel, idősebbekkel együtt. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy csodálatos megerősítést adtál most a fiatalok szolgálatán keresztül is, hogy nem az a fontos, hogy mi mit gondolunk magunkról, nem az a fontos, hogy mások mit gondolnak rólunk, hanem az a fontos, hogy te mit mondasz rólunk. És te azt mondod, hogy az enyém vagy. És kérlek téged, Uram, abban, hogy azért, hogy erősítsd meg minden egyes testvéremet abban, hogy valóban az övé az életem. Hogy a tiéd az élete, hogy megismerhetek téged, hogy növekedhet a hídben, hogy úgy élheti meg a mindennapjait, hogy rád figyel és tőled beszél minden. Uram, így szeretném most eléd hozni az én testvéreimet, és így megköszönni mindazt, amit az ő életükben eddig cselekedtél, és így kérem a te áldásodat az ő életükre, a növekedésükre, fejlődésükre, akinek ez még az életének az eleje, annak testi értelemben is, aki már felnőttként fogadja a köszöntést, annak lelki értelemben, de mindenkinek lelki értelemben is a növekedést, és így szeretném most, Uram, eléd hozni imádságban. Dávidot, Petit, Debórát, Hangát, Lilit és az édesanyját, Petit, Karsát, Jolikát, minden testvéremet, aki most ünnepel az elmúlt hónapban, hálát adhatott neked az életért. Hálát adunk neked most együtt, és hálát adunk azért is, hogy egy gyülekezethez tartozunk, és együtt dicsőíthetünk téged. Kérlek, Uram, hogy így áld meg az alkalmunkat, az Isten tiszteletünket, és mindazt, ami még ezután is következik számunkra, amit elkészítettél. Amen. No, és akkor most jön az a rész, amit van, aki már jól tud, hogy a gyerekek kapják a feladatot, tehát aki még nem konfirmandus, azokat tekintjük úgymond gyerekeknek, akiket arra hívok meg, hogy menjenek hátra oda a hátsó asztalhoz, és hátul katánál van két lap, mind a két lapon gyümölcsök vannak. Ugye, hogyha ide nézünk az oltárhoz, én azt hirdettem a testvéreknek, hogy terményeket lehet hozni. Hogy mit értünk termény alatt, azt nem részleteztem, mindenkire rá volt bízva, hogy a termény áldáshoz ki mit hoz. Volt, aki gyümölcsöt hozott, volt, aki inkább ilyen zöldségfélét, volt, aki virágot, tehát, hogy ilyen nagyon sokrétűen ki tudtuk fejezni azt, hogy mi mindenért vagyunk hálásak az Istennek. Persze ennél sokkal több mindenért vagyunk hálásak, mint amit látható, de ezek jelképei annak, hogy az Isten látható, ízlelhető, tapintható áldásaival tényleg bőségesen elárasztott minket. Na most gyerekek, ti kaptok ott hátul papíron gyümölcsöket, legalábbis gyümölcs rajzokat, talán 7 vagy 8 ilyen gyümölcsöt tettem össze a papírra. A feladat a következő. Ki kell választani belőle azt, amelyiket szeretnétek, lehet többet is egyébként, akár mind a hetet is föl lehet használni, de az a lényeg, hogy ki kell vágni a papírból azt a gyümölcsöt, valamennyire jó, ha ki is színezitek, és a hátuljára pedig írjátok fel azt, hogy miért vagytok hálásak. A hátuljára ne kézzel fogható meg, ízlelhető dolgot írjatok. Tehát ne azt írjátok, hogy a banánért vagyok hálás, vagy ne azért, hogy a, mit tudom én, milyen játékokat szoktatok kapni most? Legó. Ne azt, hogy a legóért. Tehát oda ne ilyen kézzel fogható dolgokat írjatok, hanem olyat, ami nem kézzel fogható. Például az, hogy a gyülekezetért vagyok hálás, vagy a mai napért, amit Isten előkészített, és hát nagyon sok minden lehet. Az a lényeg, hogy egy gyümölcsre egy valamit írjatok csak rá, tehát egy témát, ami miatt hálásak vagytok. És az lenne a feladat, hogy ezzel készüljetek el a prédikáció végére, mert amikor vége van a prédikációnak, akkor gyorsan elmondom a hirdetéseket, és a hirdetések után pedig ide hívlak benneteket, kihozzátok majd a gyümölcsöket, számba tesszük, és van itt egy tábla, arra föl fogjuk tűzni őket, kíváncsiak vagyunk, hogy mire jutunk. Ha esetleg még azok közül, aki ül a padba, és billeg, hogy éppen hol áll a korosztályba, és mégis hátra menne, akkor természetesen lehet, de a felnőtteket inkább arra hívom, hogy az igehirdetésre figyeljünk, és így készüljünk az igehirdetésre a 469-es számú énekkel.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki, és megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, a 49. fejezet első 6 versében a következőképpen. Isten igéjét tehát Ézsaiás könyvéből olvasom, a 49. fejezet első versétől. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek. Már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem. Éles kardá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákóbot hozzátérítsem, Izraelt hozzágyűjtsem. Ilyen nagyra becsült engem az Úr, Istenemnél van az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, egy személyes élménnyel kell kezdenem ezt a mai igehirdetést. Tegnap volt az országos evangelizáció, amit hirdettünk is a gyülekezetben, és néhányan a gyülekezetből is részt vettek velem együtt ezen az alkalmon. És ez a tegnapi alkalom, ez számomra azért volt különleges, nekem is volt egy szolgálatom, az egyik szabadon választható programok közül volt az egyik, az én bizonyságtételem. Ugye az volt a címe a tegnapi programnak, hogy szövetség. És annak a bizonyságtételnek, amire én felkérést kaptam, az volt a címe, hogy szövetségét megújító Urunk van, Ábrahám kérdései és bizonyossága a saját életünkben. És azért kaptam a meghívást erre a bizonyságtételre, hiszen aki szervezte ezt az alkalmat, az ismeri az én életemet, az én utamat, és hogy mi mindent cselekedett az Isten az én életemben, és tulajdonképpen arról az évről kért egy bizonyságtételt, amikor az Isten már kihozott engem Kecskemétről 2021 nyarán, és egészen addig, amíg behozott engem a Philadelphia gyülekezetbe 2022. augusztusától. És nagyon nagy áldás volt most számomra az, hogy tegnap ezzel a bizonyságtétellel szolgálhattam, hiszen az elmúlt napokban nagyon sokat tusakodtam, vívódtam, Istennel beszélgettem arról, hogy tényleg mi legyen az, amit fel kell elevenítenem, és tovább kell adnom, el kell mondanom. Nagyon sok mindent elém hozott az Isten, előkerestem a napló jegyzeteimet is, és kiírtam a konkrét dátumokat és igéket. Volt, amire egészen konkrétan napra pontosan emlékeztem, volt, amire most így visszatekintve csodálkoztam rá, hogy hogy is voltak azok a dátumok ott egymás után, és egy fantasztikus áldás. Egyébként is azt élem meg most az elmúlt néhány hétben, hogy fantasztikus, ahogy Isten belenyúlt újra az életembe, és megelevenített. Egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, én is és a testvérek is, sok mindenen mentünk keresztül, és azt éreztük, hogy nagyon-nagyon küzdelmes dolgokat engedett meg az Isten így velünk, és lezárta ezt a küzdelmes időszakot, és közben ezzel párhuzamosan meg én azt élem meg, hogy engem pedig Isten szent lelke újra sokkal inkább betölt, mint akkoriban, vagy hát mint akkor ebben a küzdelmes időszakban tapasztaltam, és újra ugyanazzal a lendülettel, tűzzel, lélekkel tudom az Istent szolgálni, mint mint akkor korábban, amikor például ebbe az útba belevitt engem az Isten. És nagyon megrendítő volt számomra, és nagyon sokat adott ezt, hogy felidézte az Isten számomra, hogy mik voltak ezek az elemek. És miért mondom el ezt? Nem azért, mert erről akartam így beszámolni a testvéreknek, hanem azért, és amikor felolvastam az igét, akkor is ezért csuklott el a hangom a 6. versnél. Mert az Ézsaiás 49.6 is egy olyan ige volt, ami engem abban az évben, ami sok ilyen mérföldkövvel volt kitáblázva, keresztül nagyon sok mindent mondott az Isten. És oda szeretnék visszautalni, hogy 2022. januárjában, amikor már majdnem fél év eltelt onnantól kezdve, illetve hát ugye már több mint fél év onnantól kezdve, hogy Isten beszélt arról, hogy bezárt egy ajtót valahol, és nyitott egy ajtót valahol máshol, és én kerestem ezt a nyitott ajtót, de már 5 hónap eltelt azóta, hogy Isten nem mondott semmi konkrétumot, hogy egyébként akkor hol van ez a nyitott ajtó, és nekem ott az első hónapok azok ilyen fantasztikus, hát eufóriában teltek, hittapasztalattal, lelkesedéssel, örömmel, de amikor teltek, múltak a hetek és hónapok, és még mindig nem láttam semmivel világosabban, mint előtte, ahogy Ábrahámnál is teltek az évek, és még mindig semmi abból az ígéretből, amiről az Isten beszélt, akkor én ott nagyon nagy mélypontra kerültem. És 22. januárban fogalmaztam meg azt könnyek között, nagyon sokat sírva és imádkozva, hogy elfelejtettél engem, Istenem? Hogy kihoztál engem Kecskemétről, letettél most itt Kőbányán, és elfelejtetted, hogy egyébként tovább akartál vinni valahova. És mondj már valamit, vagy csinálj valamit, mert ezt már így nem lehet. És ez január volt, és január 25-én, ez egy keddi nap volt, jött egy telefonhívás egy gyülekezettől, hogy lelkészt keresnek, és gondoltak rám. Azt gyorsan megértettem, hogy nem én vagyok az ő emberük, viszont akkora hála volt a szívemben, mert itt volt egy jelzés Istentől, hogy nem felejtette, csak valami miatt még nem tudhatom, hogy hova kell mennem. És aztán ugyanazon a héten szombaton pedig felhívott a Fabinyi Tamás püspök úr, ugye az Északi Egyház kerület püspöke, hogy ezzel a mondattal, ugye én megdöbbentem, mert én nem nagyon szoktam vele beszélgetni, hogy itt vagyok a térprotézis műtétem utáni rehabilitáción, és te jutottál eszembe, hogy fél évvel ezelőtt a Kondor püspök felhívott, és mondta, hogy az Enikő valami olyan igét kapott, hogy észak felé kell indulnia, hogy akkor Északi Egyház kerület, mi van veled, miért nem jelentkeztél fél éve. És hát én ott tátva maradt a szám, mert hát nem felejtett el Isten, mert mennyi a valószínűsége annak, hogy a püspök úr ott a maga nyomorúságában pont én rólam gondolkodik, aki egyébként nem is tartoztam az ő körzetéhez, vagy kerületéhez. Szóval, hogy Isten adott egy nagyon erős jelzést. Viszont az a beszélgetés a püspök úrral nagyon fontos volt olyan szempontból, hogy ő megkérdezte azt, hogy miért nem jelentkeztem nála. Hát ha én északra akarok menni, akkor miért nem jöttem az északi püspökhöz. És mondtam, hogy hát Isten nekem ugye adott egy olyan igét, amivel elindított, hogy eleget kerülgettétek ezt a hegyet, forduljatok észak felé, de abban nem tette világossá, hogy az északi egyházkerületet jelent, vagy északi sarkot jelent, vagy milyen északot jelent, és azóta meg nem mondott az ég egy ott a világon semmit ezzel kapcsolatban, úgyhogy így úgy gondoltam, hogy akkor minek menjek akárkihez, mert úgyse tudom. De hát attól még jöhettem volna, gondolkodjunk, beszélgessünk, és mondtam neki, hogy én mindig az ellen emeltem fel a szavam, hogy nem értek egyet azzal, hogy mindent beszéljünk át, találjuk ki a legjobb megoldásokat, mert azok sokszor az emberi tényező előrébb kerül. Van, amikor ennek van haszna egyébként, de nagyon sokszor sokkal bölcsebb lenne csak hátralépni és megvárni, hogy az Isten mit akar. És én azt értettem meg, hogy nekem most várni kell, hogy az Isten mit akar. És akkor azt mondta a püspök úr, hogy jó, hát azért ő mond egy pár olyan gyülekezetet, ahol várható, hogy lesz üresedés, gondolkodjam akkor, vagy imádkozzam akkor ezekért is. És nekem akkor az egy nagy vívódást jelentett, mert mindegyik gyülekezet úgymond ilyen jól bevált gyülekezet volt. És nekem ott volt a kérdés Istentől, hogy azért vittél bele engem ebbe a nagyon furcsa, szokatlan útba, mert hogy egy hagyományos, jól olajozottan működő dologba kell beleállnom. És sokkal inkább azt gondoltam, hogy azért, hogy ahol tétje van annak, hogy keresni kell az Isten vezetését, meg tusakodni kell, meg nagyon sok a nyitott kérdés. De hát nyilván én beleállok abba, amiben te akarod, csak nem tudom, hogy igazából akkor mit akarsz. És akkor ez volt az ima kérésem, január végétől kezdve, egész februáron át, márciusban is, hogy akkor most merre, Istenem. És Isten egy dolgot mondott konkrétan másfél hónappal, vagy két hónappal később, ugyanis március 30-án erről az ézsaiási ígéről prédikáltam, egy evangelizációs böjti alkalmon, és nagyon szíven ütött a hatodik vers. Nagyon szíven ütött, mert ugye így hangzik a hatodik vers, hogy kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. És én akkor azt értettem meg abból, hogy még mindig nem tudom a konkrét gyülekezetet, de az igen, hogy valahol messze van ez a hely, és olyan hely, ahol van gyülekezet, de nagyon nagy a szükség arra, hogy keresni kell az Isten vezetését a szolgálatokban, a misszióban, hogy egyáltalán mi az Isten akarata, és hogy valami ilyen felé visz az Isten. Ez március 30-a volt. Nem tudom, Peti, emlékszel-e rá, hogy te milyen napon hívtál föl engem? Április 1-én, 2 nappal később. Ez szerdán volt este, és pénteken este csörög a telefonom. Malik Péter Károly, alkalmas-e, hogy most beszéljünk? Fogalmam se volt, hogy, illetve hallottam már a nevet, de hogy milyen ügyben szeretne velem beszélni. És akkor éppen a boltban voltam, de utána egy hosszú beszélgetésünk volt Petivel, és akkor jött tulajdonképpen a kérdés a gyülekezettől, ami egy tapogatózó kérdés volt nyilván, hogy ismeretlen voltam én is a testvérek számára, hogy fölmerült az én nevem, mit gondolok. És nekem ez egy óriási élmény volt az a beszélgetés. Mindjárt azt tudtam mondani, hogy én csak akkor tudok bármit mondani, ha Isten mond valamit erre, mert annyira egyértelmű az igei vezetés ebben, hogy másként nem tudok válaszolni. Peti erre azt válaszolta, hogy ezt a választ akartam hallani, mert hogy mi is az Úr akaratát keressük, és hogy akkor tusakodjunk, imádkozzunk, és majd meglátjuk, hogy az Isten akarata-e. A másik, ami viszont megfogalmazódott bennem, hogy egy lélek van bennünk. Tehát mi sose találkoztunk előtte, de értettük egymást. Ahogy az Úr dolgairól beszélgettünk, meg egyáltalán a gyülekezeti életről, és számomra ez egy fantasztikus beszélgetés volt. De utána, amikor mondta ugye Peti, hogy Kisvárda, milyen helyzet, meg akármi, hogy misszió, megnéztem a térképen, hogy hol van ez a Kisvárda, akkor megijedtem, hogy a világ végén, ne? És nehéz éjszaka jött akkor, és hát aztán rájöttem, hogy nem tudok aludni jobb, ha imádkozom. Aztán úgy imádság közben kaptam a gondolatot, hogy nyissam meg a gyülekezet honlapját. És testvérek, én akkor már hónapok óta azt a kérdést tettem fel Istennek, hogy beszéltél arról, hogy adtál egy nyitott ajtót, de nem látom, hogy hol, és szeretném látni, és akkor a honlapon szembe jött az a mondat, hogy ime nyitott ajtót adtam eléd. És így tudtam igent mondani. Hát akkor még ugye eltelt valamennyi idő, de én bennem már a bizonyosság megszületett, hogy tényleg akkor Isten ide akar hozni. Miért mondtam el ezt a bizonyságtételt az elején? És bocsánat, ha valaki úgy érzi, hogy ez hosszú, de én azt értem meg, hogy most ha nekem most ezen a hétvégén, abban a helyzetben, amiben vagyunk, erről az ígéről kell beszélnem, akkor el kell mondanom a testvéreknek ezt a személyes oldalt, mert nem is biztos, hogy ezt mindenki tudja, még az se, aki hallotta annó májiban a bizonyságtételemet, erre esetleg emlékszik. De nagyon fontos, mert az én életem, a szolgálatom, és azt gondolom, hogy a gyülekezetünk szempontjából is, az, hogy Isten ma ezt az ígét adta, ez nagyon meghatározó. Mert hogy mi a legfontosabb üzenet ebből? Az igéből, és így ezen az egész háttéren, kereten. Az, hogy az Úr akarata az, hogy eljusson az ő szabadító üzenete, igéje mindenkihez. ez az Isten akarata. Ő mindent ezért mozgósít embereket, ezért nyúl bele működő, vagy éppen ne annyira működő rendszerekbe, mindent ezért cselekszik, és Jézus Krisztusban, ami történt ott a Golgotán, és ami ennek a hatása azóta, annak az egésznek az a célja, hogy az Isten akarata az, hogy az ő evangéliuma, a szabadításnak az igéje minden emberhez el tudjon jutni. Egészen a szívéig. De olyannyira el tudjon jutni, hogy azokat a szíveket és életeket egyszer mindenkorra meg tudja változtatni. És hogyha azok a szívek már olyanok, hogy ismerték őt meg, benne vannak az ő népébe, akkor átéljék azt, hogy új erőt kapnak, és megújulást, és ami megkövesedett, és kiüresedett benne, az megtelik élettel, akinél meg valahogy olyan nagyon-nagyon távoli még ez az egész Isten képzés, és csak szomjúság van, azok is megtalálják azt, hogy de hát ő a szabadító, és rá van szükségem. Szóval, drága testvérek, ennek a mai vasárnapnak és ennek az igének a legfontosabb üzenete az, hogy az Isten akaratát ragyogtatja fel számunkra, hogy az ő akarata az, hogy az ő evangéliuma, a szabadításnak az üzenete minden emberhez, minden szívhez eljusson. És ő mire törekszik? És nagyon hangsúlyos ez a kettő, és engem ez nagyon foglalkoztatott már akkor is abban az évenben, és foglalkoztat azóta is, hogy itt vagyok a gyülekezetben, és benne vagyok a konkrét helyzetekben, hogy az Istennek a munkája ebben a két irányban, vagy ezen a két területen akar kibontakozni. És mi ez a kettő? Jákob törzseinek a helyreállítása, a megmentett Izraelnek a megerősítése, és hogy a pogányok is megismerjék a szabadítást, ennek az örömhírét. És hogy ami nagyon fontos, és nagyon kapcsolódik ehhez az igéhez, és bennem is nagyon zakatol az a két párhuzam, az egyiket már említettem, az Ábrahámot, a másikat még nem említettem, de szeretném, az meg a Pál apostol missziójához kapcsolódik, hogy Isten szemében ez a kettő terület, tehát az a kiinduló pont, hogy azt akarom, hogy a szabadítás eljusson mindenkihez, és hogy az én népemet akarom elérni, és megerősíteni, és helyreállítani, és ugyanakkor a pogányok felé akarom. Ez az Istennek a kezdettől fogva a szándéka és akarata. Mert gondoljunk vissza Ábrahámra. Mit ígért az Isten Ábrahámnak? Ugye elhívta őt. Mit ígért neki? Mi volt az a három? Föld, utód és áldás. És ott az utód áldással kapcsolatban hogy fogalmaz? Hogy a te utódod által nyer áldást a föld minden nemzetsége. Áldássá teszlek téged, hogy eljusson szabadításom a föld végső határáig tulajdonképpen. Amikor Ábrahám kicsoda? Hát a zsidó népnek az ősatja. Tehát Izrael, a Izraelnek a szimbóluma Ábrahám. És igen, mert Istennek az, hogy az ő választott népe, és az új szövetségi népe, ami már kiterjed az egyházra, ez egy nagyon fontos akarata és döntése. De már akkor, amikor Ábrahámot elhívja Isten, már arról beszél, hogy az egész világ számára akarok én áldást adni, innen kiindulva, rajtatok keresztül, és ugye az utódod által nem Izsák, meg az egyes ősatyák, hanem a te utódod Jézus Krisztus, aki beleszületik abba a választott népbe, emberré lesz az Isten ott, azon a népen keresztül, általad nyerjen áldást a föld minden nemzetsége. Na és akkor hogyan ide Pál apostol? Hát amikor Pál apostol megy a missziói útjaira, mit csinál? Először mindig mit csinál? Megnézi egy adott városba, hogy? Van-e zsinagóga? Miért? Így van. Mert hogy Izrael törzsei, Júda törzsei helyreálljanak. Miért kell nekik helyreállni? Hát nem, miért nincsenek? Mi hiányzik az életükből? Jézus. Megvan a törvény, megvan az első szövetség, van az Istennel kapcsolat, vannak alapok, de hiányzik belőle Krisztus. És mi Pál apostolnak az elsődleges, hogy menjen és mentse a zsidókat, és megy a zsinagógába. És aztán, mi történik utána? Elzavarják. Hát egy darabig engedik prédikálni a legtöbb helyen, aztán kihajítják onnan. Vannak, akik megtérnek a zsidók közül, még zsinagógai elöljáró is megtér, ugye olvassunk ilyeneket, és kizavarják onnan, és olyankor mit mond Pál? Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, de mivel ti elutasítottátok, ezért a pogányokhoz fordulunk. És testvérek, hazamennek házi feladat mindenkinek kikeresni. Apostolok cselekedetei 13. fejezet 47. verse. Pizidiai Antiókiában Pál apostol, miután kihajították a zsinagógából, és elmondja, hogy először hozzátok jöttünk, de nem kell nektek, akkor megyünk a pogányokhoz. Mire hivatkozik Pál apostol, hogy miért? Mert megmondta az Isten, Ézsaiás 49.6-ban, hogy a pogányok világosságává tesztek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Pál apostol konkrétan idézi ezt a mondatot a missziós útján, amikor benne van ebben a helyzetben, hogy én mindent megtettem itt ebben a városban, hogy az én népem helyreálljon, és befogadja Krisztust az életébe, és ezt vannak, akik megtették, de vannak, akik nem, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor megyek most már a pogányok felé, mert Isten azt mondta, hogy kevésnek tartom én azt, hogy az Izraeltől, vagy Júda törzseinek helyreállításában légy az én szolgám. Pogányok világosságává teszlek. Testvérek, itt kapcsolódik össze ez a három történet tulajdonképpen. Ábrahám, ez az ézsaiási profécia, és amit Pál apostol átél a missziói útja során. És akkor mi ebből az üzenet? Hát az a megrendítő, és engem ez nagyon-nagyon mélyen megérintett, drága testvérek, hogy mennyire rólunk szól ez az ige. Teljesen rólunk szól, mint gyülekezetről. Rólunk szól ez az ige. Mert hogy első körben Istennek volt és van népe ebben a városban, vagy ebben a térségben, ebben a gyülekezetben. Vannak Júda törzseinek maradéka. Mert nagyon sok törés volt ebben a gyülekezetben, és ebben a népben is. Nagyon sok minden történt, ami kimozdította a népet abból az állapotából, ahol lennie kellene. És az Isten mindent megtett, és megtesz azért, hogy ezekben a területekben legyen helyreállás. Hogy helyreálljanak azok, akik valami miatt kicsúsztak, félrecsúsztak, nem ott vannak, ahol lenniük kell. De, és nem mond le az ő népéről, de ugyanakkor azt mondja, hogy van egy pont, amikor azt mondom, hogy már nem elsősorban minden energiát rájuk kell fordítani, hanem fordulni kell a pogányok felé. Menteni kell azokat az embereket, akiknek arra a világosságra szükségük van. És ezt éljük át mi. Hát ebbe voltunk benne, ebbe vagyunk benne, a saját bőrünkön érezzük. Mennyi mindenen mentünk keresztül, testvérek? Fájdalmakon, áldásokon, ezzel kapcsolatban. Éltük át azt, hogy az Úr helyre akarja állítani a gyülekezetet. Hogy az Úr tisztítja, gyomlálja ezt a gyülekezetet. Mert fontos Istennek ez a gyülekezet, ez a nép, az ő egyháza igenis fontos. De nem áll meg ennél a pontnál. Nem engedi azt, hogy itt elakadjon az ő munkája. Ezeken a törzseken, Júda törzsein elakadjon az evangélium tovább menetele. Nem akadhat el az Isten munkája azokon, akik nem akarnak helyreállni. Nem akadhat el. Arról beszél itt az ézsaiási profécia, hogy Isten tovább viszi, mert a pogányokat menteni akarja. Először nektek kellett hirdetnünk az evangéliumot, mondja Pál apostol a pizidiai Antiókiában. De mivel ti elutasítjátok, ezért a pogányokhoz fordulunk. Vannak fordulópontok, amikor ki kell mondani azt, bármennyire is fájdalmas, hogy itt a vége. Nem küzdünk tovább, széllel szembe, mert akadályoz. Menni kell tovább. Vinni kell tovább az evangéliumot azok felé, akik szomjazzák, és szükségük van a szabadulásra. Nem vitatkozni kell egyesekkel, hanem másoknak kell hirdetni az evangéliumot. És vannak helyzetek, amikor ezt ki kell mondani. És hirdetni a kegyelem igéjét. Hirdetni a kegyelem igéjét azoknak, akik nyitottak erre, és szomjasak erre. Hirdetni a kegyelem igéjét azoknak, akik eddig távol voltak az Istentől. Hirdetni a kegyelem igéjét azoknak, akik bálványok rabjaként élték az életüket eddig. Hirdetni a kegyelem igéjét azoknak, akik azt érezték, hogy üresség és céltalanság az, amivel tele van a mindennapi életük. Hirdetni a kegyelem igéjét, azt, hogy van szabadulás, hogy nem az az élet, amit ők eddig életnek hittek, hanem az igazi élet Krisztusban van. És akinek a szívében Krisztus az Úr, az az ember szabad. Az valóban szabad, mert az szabad a bűneitől, annak a terhétől, a szabad a megkötözöttségektől, a szabad az elvárásoktól, a szabad a vallásos igyekezettől, a szabad az evangéliumra, szabad arra, hogy az evangéliumból éljen. Mert aki ismeri Jézust, az él. Az igazán él itt, és igazán él örökké az Isten országában. És drága testvérek, erre hív minket az Isten. Philadelphia gyülekezet tagjait, Kisvárdán, Nyírteleken, Görögszálláson, erre hívja az Isten, hogy ebben legyünk benne, hogy ezt éljük meg, és ezt hirdessük. És nem mással foglalkozzunk, hanem Jézus nevét ragyogtassuk fel. Mert mit mond Ézsaiás? Pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Hogy eljusson Jézus a föld határáig. Hiszen Jézus neve azt jelenti, hogy szabadító. A cél az, hogy eljusson Jézus minden határhoz. És ez most nekünk szimbolikus, hogy itt van nagyon közel egy országhatár. De nem ez az izgalmas. Hány olyan határhelyzet van, ami az ember életében a döntő határokat jelenti, amihez el kell jutnia Jézusnak, mert különben ott nem lesz élet. Különben ott pusztulás lesz, különben ott háború lesz, különben ott romok lesznek, és nem lesz növekedés. El kell jutnia Jézusnak. Minden ilyen emberi élet határhelyzetbe. És Jézus el akar jutni minden ilyen emberi határhelyzetbe. El akar. És a világossággal kapcsolatban még egy záró gondolat, és itt szeretném lekerekíteni, hogy pogányok világosságává teszlek, mondja Ézsaiás. Ugye értelmezik ezt a mondatot úgy is, hogy egyéni, közösségi, meg messiási értelmezése van ennek az igének. Az egyéni a személyes, a hívő élet, a prófétára, a közösségi, mint Isten népére, a messiási, meg mint Jézusra. Lehet keverni ezeket? Hát igen. Jézus mit mond? Én vagyok a világ világossága. És mondja azt, hogy ti vagytok a világ világossága. Mintha nem ugyanazt mondaná, nem? De ugyanazt mondja. Ugyanazt mondja. Mert ő a világosság a pogányok számára, de az övéinek is ezzé a világosságá kell válnia, aki maga Jézus Krisztus, a szabadító Úr. És akiben ő benne él, az a benne élő Jézussal lép oda másokhoz. És akinek az életét átjárja az ő világossága, mert a krisztusi szabadság az nem szöveg, hanem megtapasztalt valóság, az a szabadító Jézus eszközévé válik a még nyomorúságban és még sötétségben élő emberek számára. És erre van nekünk elhívásunk. Testvérek, nem csak nekem. Nem csak nekem. Akit megerősített az Isten akkor ott a semmi közepén a pusztában, hogy mi a célja és iránya a szolgálatomnak. Hanem ez üzenet nektek is. Akiket meg abban erősített meg az Isten, hogy itt a helyem közöttetek, és megkaptátok ti is ezt, hogy ezt együtt végeztessük lelkésztársammal, presbitertársammal, szolgáló testvérekkel együtt a különböző szolgálatokban. Erre közös meghívásunk van, és kijelentésünk az Istentől, és ebbe bele kell állnunk. Alázattal kell beleállnunk ebbe. és mindig tudni azt. Mert Izrael valahol itt csúszott félre a büszkeségével, hogy elbízta magát, a saját cselekedetei alapján akart üdvözülni, a törvény betartása alapján. Mi csak alázattal szolgálhatjuk az Urat. Tudva azt, hogy nem én világítok, nem mi világítunk, hanem Jézus az, aki világít. Nem én szabadítok, nem mi szabadítunk embereket, hanem Jézus az, aki szabadít, mert ő a szabadító Úr. És akihez ő eljut, és akik határon vannak, kétségbeesés, összetöretés, és igazi élet utáni vágyódás határán, azok átléphetik ezt a határt, és átvehetik az igazi életet. Testvérek, ugye készek vagyunk ebbe beleállni, ebbe a szolgálatba, és lépni Jézussal ráfigyelve oda és úgy, ahogyan ő minket együtt vezet. Csendesedjünk most el. És most az lenne a kérésem, hogy mindenki magában imádkozzon. Urunk, igaz a te igéd, amikor ezt mondtad. Kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Amen. Legyen meg a te akaratod, Uram. És most énekeljünk a 487-es éneket választottam. Ezt most kivételesen énekeljük el a valamennyi versszakkal, hiszen ez egy aratási hálaadó ének, mert most jön a, röviden majd elmondom a hirdetéseket, de utána a terményáldás része, és úgy énekeljük ezt az éneket, hogy hálaadással jöjjünk az Isten elé mindazért, amit látható módon cselekedett nekünk, számunkra.
Thank you.
szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Kedden 6 órakor női kör lesz a kisházban, csütörtökön 6 órakor bibliaóra, és pénteken 17 órakor ifjúsági óra a kisházban. Szeretettel hívjuk erre a testvéreket. Jövő vasárnap reggel 8:30-kor szeretnénk konfis órát tartani. Ma sajnos ez nem sikerült, mert kidőlt a csapat. Ez anyukám mondta mindig, hogy mire jó az öreg a háznál, ők a legstabilabbak, úgyhogy én talpon maradtam. Fiatalok dőltek ki, úgyhogy reméljük, hogy meggyógyulnak, és jövő héten tényleg tudunk Isten tisztelet előtt konfis órát tartani. Egyébként így ennek kapcsán kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk a gyerekekért, fiatalokért, mert nagyon sok a betegség, bacillus, mindenhol, úgyhogy sok családot tizedelnek ilyenkor a betegségek, és szükség van, hogy hordozzuk őket imádságban. És jövő vasárnap 10 órakor Isten tisztelet lesz a templomban, és gyerekóra a kisházban, erre is várunk szeretettel majd mindenkit. Két dolgot szeretnék hirdetni. Az egyik, hogy úgy volt, hogy jövő héten szerdán a lelkészek jönnek ide Kisvárdára egy munkaközösségi alkalmat tartani, hát a lelkészek is kidőltek ilyen-olyan oknál fogva, úgyhogy nem lesz jövő héten alkalom. Aki vállalt szolgálatot ezzel kapcsolatban, azt kérem, hogy most egyelőre akkor azt tegye el talomba, illetve amit mondtam már a testvéreknek, hogy akkor reggel egy istentisztelettel kezdünk, ez most jövő héten szerdán nem aktuális. De gondoljunk szeretettel a lelkészi csapatra. A másik dolog, elkészült a gyülekezet hírlevele, következő hírlevele, bizonyságtételek vannak benne, szeretettel ajándékozzuk meg ezzel a testvéreket, bátran vigyünk belőle többet is, hogy meg tudjunk ajándékozni olyanokat, akiknek lehet, hogy ez kell, hogy azt a bizonyos dolgot, hogy a pogányok világosságává legyünk, azt ők átélhessék, mert így jut el hozzájuk a hívás. Na és akkor gyerekek, kérem szépen, hogy gyertek, hozzátok ide a gyümölcseiteket.
És ezt fogja. De sokáig kell tartani, úgyhogy helyezkedjek kényelembe.
No, ki kezdi? Ki a legbátrabb közületek?
Te vagy a legbátrabb?
Na, hadd nézzem, mondja, hogy mi a gyümölcs, és mit írtál rá? Kényelem, hálás vagy a kényelemért? Úgy érzed, hogy kényelmes az életed?
Igen.
Nem tudom föltűzni.
Nincs tűzőm, kikért nem jót hoztam.
Nincs senki ilyen kis tűz, ugye?
Valaki megfogjuk.
Nem jót. A gépkapcsot hoztam véletlenül. Már nézed? Jó, bocsánat. Teljesen biztos voltam benne, hogy kapokkal. Na, addig számon veszünk akkor, bocsánat. Tehát a kényed, na ez meglepett. Egyáltalán nem erre számítottam, hogy hálaadásba ez fog jönni, hogy felismerjük azt, hogy milyen kényelmes az életünk, de egyébként tényleg régen sokkal nehezebb volt a gyerekeknek is az élete, mi kényelmesek vagyunk. Na, tehát akkor az Epernél itt meg volt a kényelem, ez a banán gyülekezet, nagyon jó, hálás vagy a gyülekezetért. Hálás vagy a tanulásért? Hogy tudsz járni iskolába, de nem szoktál morogni egyébként, hogy mert sokat kell tanulni, vagy ilyesmi? Van, amikor szoktál? Olyankor nem szokott eszedbe jutni, hogy jaj, de jó, hogy tanulhatok? Köszönöm. Mikor szokott eszedbe jutni egyébként, hogy jó, hogy tanulhatsz? Aha, tehát amikor érdekesek a dolgok, akkor a hálaadásban, mikor nem szoktál hálás lenni? Sokat kell tanulni. Megkérjük apát, hogy emlékeztessen téged arra, hogyha esetleg borgás van a tanulás miatt, hogy fölkerült ide a hálaadás. Igen? Jó. Na, mi van még? Megszabadulás a bűntől. Ez milyen gyümölcs egyébként? Barack. Egy finom barack. Az íze, hogy szabadulás a bűntől.
Igen, megszabadulás a bűntől. Igen. Testi gyógyulásra gondolsz? Voltál beteg? Mostanában voltál beteg? Mi volt a betegsége? De jó. A gyógyulásért hálát adhatjuk az Úrnak, igen? Vannak barátaink, igen? Oké. És a családért hálásak vagyunk. No, hát hány gyümölcsöt szedtél össze? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, mindegyiket elhasználtad. Szuper. Na, nézzük a következőt. Itt mi van? Hú, jaj, én olvassam föl. Igen, kicsit valahelyen. Hú, de sárgával. Hogy jöhetek templomba, nagyon jó. Jöhetek templomba, oké. Aztán családért. Aztán gyerekóráért. De mióta jársz gyerekórára? Emlékszel rá? Tesóddal forduljatok ide. Gyülekezet felé. Testvérek, ha hazavisszük a hírlevelet magunkkal, benne van az én bizonyságtételem is. És az én bizonyságtételemnek az egyik része, hogy Istennek egy óriási ajándéka volt, hogy megadta azt, hogy az amerikaiak idejöttek ezen a nyáron, és tudtunk gyerektábort tartani. Hanga és Nimród abban a táborban jelent meg, és azóta járnak a gyülekezetbe, és itt a gyerekóra is fölmerült, úgyhogy oda a hírlevélben nem írtam neveket, de ez a két arc, és ott az anyuka arca, amelyik kapcsolódik ehhez, úgyhogy itt vagytok akkor ti is a táblán. Az éneket, igen. És akkor, hogy imádkozhatunk. Szuper! Na, ez egy nagyon sok lelki dolog előkerült, tehát akkor eddig jöttek hétköznapi dolgok, lelki dolgok, családi dolgok, ja, te már tudsz olvasni, bocsánat, mondjad. Mindenért, na hát ez a legegyszerűbb, de azért nem csak egyet hozott, a mindenért benne van. Mi a következő?
Másokért.
Másokért, az emberekért.
Szeretetért.
Igen?
Megváltásért.
Világért. Mit értesz az alatt, hogy az élet gyümölcse? Hogy élek, ja, hogy úgy érted az élet gyümölcse, hogy élek az életért, igen, és az életért még ezt. De mindent el akartad használni, ugye, hogy ne maradjon itt talom vagy gyümölcs. Na, jöhet a következő. Család, igen, szuper. Életért. Barátokért. Ugye vannak, amik már szerepeltek, vannak olyanok, amik újak. Gyerekóráért. Na, itt ugye egy nem kisvárdai, hanem írteleki gyerekórás gyerek. És a mai napért mi is hálásak vagyunk, hogy eljöttetek. Oké. Na, ki van még? Jó, te egybe összefoglaltad, nem szedjük itt ennyi darabra. Szuper! Életért? Na, ki nem mondta még? Mondta mindenki? Szuper! Köszönöm szépen a segítséget. No, testvérek, nagyon sok mindent köszönöm a segítséget, leülhetsz. Nagyon sok mindent összeszedtek a gyerekek, amiért hálát adhatunk. Én azt a kérdést tennék fel a testvéreknek, hogyha a testvérek kaptak volna ilyen papírcetliket most maguknak, akkor miket írtak volna fel a hátuljára? Mi az, ami nem kézzelfogható, de mégis ott van a szívemben a hála az Isten iránt, azért, hogy az Isten ezt nekem megadta. Biztos, hogy benne lenne nagyon sok minden ezek közül, ami a gyerekeknél megvan, vagy lehet, hogy mindegyik is, meg lehet, hogy egy csomó minden még eszünkbe jutna. Amikor megyünk haza, mindenki fog kapni egy szőlőt, egy ilyen cetlit,
És szeretném kérni, hogy gondolkodjunk el rajta, és tényleg írjuk fel, nem fogom visszakérni, tehát nem kell beszámolni utána, de Isten elé oda lehet vinni, hogy mit láttam meg, amiért hálás vagyok, és ha esetleg nem elég a papír, mert olyan sok mindent meglátok, akkor lehet kérni másokat, vagy lehet nyitni egy füzetet, és akkor abba összeszedni. Na itt lehet eljön is, hogy nem írom le, hanem csak szívből imádságban megköszönöm az Úrnak. Nagyon fontos az is, én azért tartom fontosnak azt, hogy legyenek ilyen Isten tiszteleteink, amikor terményi áldást tartunk, amikor itt vannak a kézzel fogható, ízlelhető áldások, amik nagyon-nagyon fontosak a mindennapi élethez, és ahhoz össze tudjuk kapcsolni a lelki áldásokkal, mert az megerősít minket abban, hogy mérhetetlen sok mindennel eláraszt minket az Isten jóval, és nagyon sok mindent természetesnek veszünk ezek közül, pedig ez az Isten ajándéka és áldása, és legyünk hálásak a mi Úrunknak mindezért. No, ezt ide teszem, és majd úrvacsora közben is, mert utána is lehet látni, hogy gyerekek meg majd, hogyha mennek haza, akkor elvehetik innen, és hazavihetik magukkal emlékeztetőnek. Elvileg ez megáll, próbáltam. A terményekkel kapcsolatban pedig, ha vége az Isten tiszteletnek, akkor mindenkit kérek, hogy jöjjön ide előre, és egyet, amit abból, ami itt van, vigyen haza magával. Ha lehet, akkor ne azt, amit ide hozott, jó? Tehát, hogy hoztam valamit, ha nem hozott semmit, akkor is vigyen haza a testvér, de hogy mindenképpen egy valamit vigyünk haza magunkkal ezekből a terményekből is. És akkor így legyen Isten áldása rajtunk, legyen hálás a szívünk, és jöjjünk most a hálaadás asztalához, hiszen a legnagyobb dolog, amiért hálásak lehetünk, Jézus Krisztus teste és vére által, hogy bűnbocsánatunk és örök életünk van. Erre az úrvacsora vételre készüljünk most a 310-es számú ének első és második versével.
Testvéreim az Úrban, amikor az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened, ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátot, házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekezem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk a gyónó imádságban Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És most vigyük csendben az Úr elé, amit szeretnénk letenni itt a keresztnél. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájon, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Testvérek, engem nagyon szíven ütött, ami itt most az előbb az oltárnál történt, ahogy jöttek a fiatalok, és megvoltak a pontok a ruhákon. Egy fantasztikus jelenetet adtatok elő, aminek az volt az üzenete, hogy nekem az számít, hogy az Isten mit mond rólam, és nem más. És fantasztikus volt a jelenet, és örömmel előadtátok, és utána lazán hordtátok a pontjaitokat tovább. Nyilván ez természetes ilyenkor, de az üzenet benne, amit szeretnék most kihangosítani, hogy testvérek, mi történik az úrvacsorában? Mi történik akkor, amikor az Isten valamit mond és cselekszik? Az nem annyi, hogy elmondom, előadom, aztán megyek, és viszem tovább ugyanazt, ami előtte volt. Akkor hazuggá teszem az Istent, nem? Pedig nem tehetem hazuggá, tehát ő szent. Komolyan tudom-e venni, hogy amit hirdetnek, meg amit én elmondtam, az valóban megtörtént. Én sokszor azt érzem, hogy jövünk úrvacsorázni, letesszük a bűneinket, aztán mielőtt kimegyünk a templomból, visszajövünk, fölkapjuk ugyanazt a dolgot, és visszük magunkkal. Mert nem biztos, hogy tényleg elhittük azt, hogy az Isten minket ebből megszabadított, ennek a terhétől és a rabságától. És most itt ez a kupac pont, meg az a néhány csillag, emlékeztessen ez a kép minket arra, hogy valódi az, ami történik. És lehet, hogy valaki utána kell nyúlni, hogy állj meg, mert van még rajtad, vagy ne menj még tovább, mert ezeket még le kell szedni. Ezzel így vagyunk mindannyian. És nehogy félreítse valaki, nem a fiatalokat bántom ezzel. Ezzel is szolgáltatok most felénk ezzel a mozdulattal, hanem mindannyiunknak szeretném a szívére helyezni, hogy legyen itt, hogy merjük komolyan venni azt a szabadítást, amit az Isten elvégez. És így adjunk hálát neki, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvérek, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Legyünk pogányok világosságává. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, és letettük itt a pontjainkat, építsük a testvéri közösséget, Krisztus egyházát, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. El együtt a záró imádságunkat. Igédnek áldását köszönöm, Istenem, add, hogy jó gyümölcsöt teremjen életem. Amen. Mind szép és gyönyörű, ha a testvérek egyetértésben élnek, mindig bővölködnek az Úr áldásában és az életben. Hát legyen ez tapasztalatunk személy szerint is, és gyülekezetként is. Isten áldását kívánom a testvérek életére. Az a kérésem, hogy amikor fölállunk, akkor ne a kijárat felé induljon mindenki, hanem előre, hogy egy valamit innen a termények közül vegyen el, és a kijáratnál pedig fogadjuk szeretettel a kis papírt, amire ráírhatjuk a saját hálaadásunkat, és egy hírlevelet is. Erős vár a mi Istenünk!